Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, azt az Ószövetségbeli szent igét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra ige hirdetési alapjaként kijelölt. Megírva találjuk Mózes 5. könyvének 5. fejezetében, az 5. verstől a 10. versig a következőképpen. Mózes mondja: így mondtam el nektek az Úr igéit. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnért a fiakat is harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai vasárnap, advent harmadik vasárnapja témája: senki meg ne tévesszen titeket. Isten azt akarja, hogy résen legyünk, hogy nehogy becsapjanak minket. Ugye hétköznapokban is sokszor van úgy, hogy kapunk mindenféle üzenetet e-mailben vagy SMS-ben, és valamire rá akarnak venni minket. Esetleg valami banknak vagy más pénzintézetnek a nevébe küldenek nekünk levelet, és be akarnak minket csapni, vagy esetleg azt mondják mai világban, hogy ugye volt valami megrendelésünk, és akkor mondjuk pontosítsuk az adatokat, és nem is volt semmiféle megrendelés, de be akarnak minket csapni, ki akarják csalni a pénzünket. Na most a hit kérdésében ugye általában itt is előfordulnak olyan vallási közösségek, akik azért jönnek létre, hogy becsapják az embereket, kizsarolják tőlük a pénzt, de a hit élet tekintetében még nagyobb a kérdés, mint hogy anyagiakban hogy fogunk állni. Az üdvösség kérdése függ azon, hogy mi hogyan hiszünk. És így szólt át ez a vasárnap üzenet: senki meg ne tévesszen titeket. Senki meg ne tévesszen. Mert ha ebben a kérdésben, a hit kérdésében megtévesztenek minket, akkor a legfontosabb kérdést, az üdvösségünket is elveszíthetjük. Tehát nem szabad meginokni, pedig az ember sokszor bizonytalan a hit kérdésében. Vagy saját magunk, vagy mások bizonytalanná tesznek minket. Az oltár előtt igében is hallottuk azt, hogy Keresztelő János, aki egy szikár próféta volt, a börtönben elbizonytalanodott, és azt mondta, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Hogy ott ült a börtönben, nagyon sanyarú körülmények között, ugye annak idején a börtön nem olyan volt, mint ma. Ugye ma sem jó persze börtönben lenni, mert ugye bezárt helyzetben az ember, de azért mégiscsak sokkal-sokkal jobb körülmények között, mint annak idején. És akkor Jánosban megkérdőjeleződött mindaz, amit gondolt Jézusról. Pedig ő mondta, hogy íme Isten báránya, aki elhordozza a világ bűnét. Ő mondta, aztán ugye meg is keresztelte, látta megnyílni az eget, galamb formájában rászállni ugye Jézusra a szent lelket, és mégis azt mondja, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Ugye miért? Mert azt gondolta Keresztelő János, hogy jön a Messiás, aki legyőzi az ellenfelet, az ellenséget, és hogyha ő is a Messiás oldalán van, akkor ő is győztesként fog majd föllépni. De nem ezt tapasztalta Keresztelő János, hanem ugye börtönbe vetették, aztán tudjuk, hogy a végét is, hogy aztán le is fejeztették. Elveszítette sajnos a fejét is, szó szerint. Tehát te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És aztán jött a válasz Jézustól, és sorolja a csodákat. A vakok látnak, a bénák járnak, a leprások tisztulnak meg, süketet hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Tehát jött a válasz, hogy mégiscsak kicsoda Jézus. De mégis bennünk is azért sokszor fölmerül a kérdés Jézussal kapcsolatosan, vagy például a mai igehirdetési alapigében pedig ugye nem közvetlenül Jézusról van szó, hanem a törvényről. Mert a mai világban a leginkább, ami megvan kérdőjelezve, az a törvény. a szabályok, az erkölcsi kérdések ma mindenképpen meg van kérdőjelezve. És pedig itt ugye a 10 parancsolatról van szó. Arról van szó, a felolvasott ige szakaszban, hogy Mózes elmondja még egyszer a 10 parancsolatot a zsidóknak. Ugye a zsidók 40 éven keresztül vándoroltak a pusztában, ekkor, amikor elhangoznak ezek a szavak, hogy azt mondja, hogy így mondtam el nektek az Úr igéit, ekkor már Mózes 120 éves, nagyon idős. Először, ugye körülbelül 80 éves korában mondta el a 10 parancsolatot, akkor kapta a Sínai hegyen, és aztán eltelik 40 év, jön egy újabb generáció, és újra el kell hangozni annak, hogy mit adott az Úristen. Ugye két kőtáblát adott Mózesnek, és azok a parancsolatok így szólnak tehát: én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ugye az első parancsolat. Ez az első és legfontosabb parancsolat. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Hangzik az üzenet, és hangzik ma is. Persze ma sokan megkérdőjelezik, és azt mondják, hogy már nem érvényes. Már 10 parancsolat nem érvényes. Pedig én azt mondom, és Isten szava is azt mondja, hogy ugyanúgy érvényes. Mert az ember ma is bűnös, és kegyelemre szorul. És itt van a kiinduló pont, hozzá kell tenni, hogy ahogy annak idején a zsidókat kihozta Isten az egyiptomi fogságból, úgy minket pedig a bűn fogságából szabadít meg. De nem arra szabadít meg, hogy azt csináljuk, amit akarunk, a fejünk után menjünk, hanem hogy a zsidókat megszabadítottad az egyiptomi fogságból, hogy Isten törvénye szerint éljenek, és ugyanígy Isten minket megszabadított a bűnnek a fogságából. Azért, hogy Istennek éljünk. És nekünk is adta a törvényt. És a törvény ma is útmutatást ad. Ugye sokan azt gondolják, hogy a 10 parancsolat ez egy békjó, ami megkötöz minket. Pedig nem. Hanem a 10 parancsolat, az Isten szava az olyan, mint a korlát, amely megvéd minket a szakadék szélén. És képzeljük el, ha nincs ott a szakadék szélén a korlát, és mi zuhanunk. Az Isten meg akar minket óvni, és így adta az ő törvényét. Adta először a zsidóságnak, aztán adta nekünk is. Persze, hogy a zsidó kultikus törvények már nem vonatkoznak ránk, de az erkölcsi irány az ugyanúgy mutat nekünk is. Ugyanúgy szól erkölcsi etikai útmutatás számunkra is. A 10 parancsolat is. Persze hozzáteszem, hogy a mai embert a bűnökről nem lehet meggyőzni. A mai embert a 10 parancsolat alapján nagyon nehéz meggyőzni. Mert azt mondja, hogy hát nem számít az már. Hát a világi szabályok is állandóan váltakoznak. Ugye sokáig az Isten törvénye, meg a világi törvény nagyjából párhuzamosan, mert majdnem ugyanaz volt. Aztán azt mondták, hogy ne válasszuk ketté, legyen a világi törvény más, mint az egyházi. Jóval megtörtént, és jó darabig majdnem, hogy párhuzamosan ment a két sín. Képzeljük el, hogy megy a vasút sín, párhuzamosan. Jó darabig párhuzamosan ment, aztán utána szépen lassan elvált. Ugye egyre-egyre távolodik az isteni törvénytől a világ törvény, és azt mondom, hogy ez még önmagában nem is lenne nagy tragédia, mert hát a világban ugye vannak más szabályok, mint az egyházban, mint az Isten országában, ugye vannak különbségtételek. Igen ám, de a mai világra már oda jutottunk, hogy a világ törvény nem hagy csak egészen más, hanem alapvetően teljes megváltozott. És képzeljük el, ha maradunk ennél a hasonlatnál, a sín hasonlatánál, a vasúti sín hasonlatánál, ma oda jutottunk, hogy a világi törvények olyanok, mint hogyha kacskaringózna a vasúti vonal. Kacskaringóz össze-vissza, egyik nap ezt mondják, a másik nap azt mondják. Egyik nap jön egy rendelkezés, ami épp az ellenkezője az előzőnek. És teljesen összezavarják az embereket, és ez nem jó, és nem helyes. Jó pár évvel ezelőtt, nem tudom ki volt közülünk, Kondoroson egy missziói napon, ott Kopp Mária tartott előadást, híres társam tud, és ő azt mondta, hogy egy cél van, hogy teljesen összezavarják az embereket, és nem jó és nem szabad a törvényeket állandóan meg a szabályokat változtatni. Jó, hogyha állandóság marad. Tehát a mai ember éppen, hogy élek, azért van, hogy összezavarják, ugye senki meg ne tévesszen, hangzik a üzenet, a mai téma, és ezekkel, hogy össze-vissza változnak a szabályok, egyik napról a másikra, összezavarodik az ember. És azt mondja, hogy hát akkor nem is érdemes betartani a szabályokat. Legfeljebb akkor, ha már valami büntetésre fenyegetnek, akkor talán érdemes. Pedig az Isten szava az állandó. És hozzáteszem, hogy egy bölcs vezető, világi vezető is azért nem változtatja össze-vissza a szabályokat. Mert nem képtelen az ember igazodni. Ilyenkor decemberben jönnek az ünnepek, és vannak, akik otthon, család, társas játékot játszik. Most képzeljük el, hogy elkezdődik valami játék, és sakk vagy valami másabb társas játék, és menet közben valaki megváltoztatja a szabályokat. Hát ugye előbb-utóbb ráugnánk, és azt mondjuk, hogy na, akkor nem játszok veled. Na most a világban ezt éljük meg, hogy váltakoznak a szabályok össze-vissza, és akkor most próbáljon az ember igazodni. Nem lehet. De az Isten szava az állandó. És Isten a törvényét, a 10 parancsolatot adta számunkra, hogy az vezessen minket is. Na de ugye visszatérhetünk arra, hogy a mai ember viszont nem akar Istenhez igazodni. Mit csináljunk az ilyen emberrel? Hogy lehet meggyőzni, hogy az erkölcsi szabályok mit mutatnak? Hogy lehet rávezetni? És olvastam egy tanulmányt, hiszerint éppen az első parancsolaton keresztül, hogy ne legyen más Istened, ezen keresztül lehet rávezetni az embereket, a modern, nem is tudom, posztmodern, vagy nem tudom, milyen embereket, arra, hogy hát mégiscsak az Isten szava az igaz. Hogyan is gondolom? Hát úgy, hogy ugye ne legyen más Isten, azt jelenti, hogy az embernek a szíve az olyan, mint a bálványgyár. Ha nem az Isten áll az életünknek a középpontjában, ha valami más, akkor előbb-utóbb az tönkre teszi az ember életét. Valami a középpontba kerül az Isten helyett, akkor az előbb-utóbb bármilyen önmagában szép dolog tönkre teszi az ember életét. Gondolhatunk itt akár a munkára, vagy gondolhatunk arra, hogy valaki még az egészséget fontosnak tartja, de vagy a sportot is, de elkezdi bálványozni, az előbb-utóbb tönkreteszi az ember életét. Tönkreteszi, vagy ott a játék, ugye, hát persze nagyon fontos, hogy az ember jó érezze magát, akár játszon is, de hát ha állandóan játszik, függővé lesz tőle, és lehetne sorolni a dolgokat. És így rá lehet vezetni az embereket arra, hogy belássák, hogy az embernek az élete csak akkor épp, egész, ha az Isten van a középpontban. És minden más az tönkreteszi. Tehát hangzik az üzenet, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot, azoknak a képmásán, hogy fenn az égben lenne, a földön, vagy a föld alatt, a vízben vannak. Ugye mondhatjuk, hogy jó, hát ma már nem csinálunk ilyesmit, képeket, nem csinálunk szobrokat, nem imádunk. Hát lehet, hogy tárgyakat nem, már ilyen is előfordulhat, de eszméket igen. Elméleteket, igen. Isten adja tehát, hogy mi csak is őt imádjuk. És akkor áldott lesz az életünk. Aztán azt is mondja, hogy ha ezt valaki nem tartja be ezt a szabályt, akár az első parancsolatot, akkor annak súlyos következményei lesznek. Mert mit mond? Azt mondja, megbüntetem az atyák bűnét a fiakat, harmad és negyedízik azokkal, akik gyűlölnek engem. Tehát a bűnöknek van következménye. Mondhatjuk azt, hogy persze, hát nem felelős a gyermek a szülőinek a vétkéért. Nem felelős, persze, hogy nem felelős, de hatással lesz az életére. Ha tetszik, ha nem. Egyik generáció a másikra hatással lett. De azért ott a vigasztalás az igébe, hogy bár rossz hatással is van, vagy lehet is a fölmenő generáció, de hangzik az ígéret, hogy de irgalmasan bánok, ezer ízik azokkal, akik szerettek engem. Ezer generáció, az óriás. Hát ki lehetne számolni, hogy hány év. Nagyon sok. 25 ezer év. Ha most 25 évet mondunk egy generációnak, vagy ha mondunk 40 évet, akkor az még több. Óriási. Tehát az Isten áldása, az kiterjedhet akkor is, hogyha csak egyetlen valaki volt a fölmenőink közül, akik hívők voltak. Én is, hogyha elkezdek gondolkozni a családomban, hát volt olyan, aki hívő, imádkozó életet élt, olvasta a Bibliát, hát voltak egészen nem. Egészen hitetlen volt. De az embert azért alapvetően az határozza meg, hogy mégis biztos, hogy volt, aki imádkozott értünk a korábbi generációkban. És Isten áldását meg lehet tapasztalni. Sajnos a rosszat is, és ilyet is látunk. De alapvetően nem az határozza meg az embert, hogy milyenek voltak az ősei. Tehát van, aki azt mondja, hogy jó, hát a genetika megmutat mindent. Nem. Az Isten kegyelme sokkal erősebb, mint hogyha valaki rosszat tett a fölmeneink közül. Isten áldása igenis kiárhatott az ember életébe. Isten adja tehát, hogy mi olvassuk a törvényt, az mutassa az utat nekünk, és ugye mi is a törvénynek a fő célja, az Krisztus, hogy Krisztushoz vezessen minket. Tehát onnan kezdtem, hogy a szabadításra hívott el minket az Úr, hogy megszabadítson a bűneinkből, és aztán az életünk során, a hívő életünk során is aztán Krisztushoz térünk. Mert ő megszabadított, hogy neki éljünk, de aztán újra és újra hozzá jutunk. Isten adja azt, tehát, hogy mi megbizonyosodjunk Isten kegyelmében, Isten irgalmába, és abba megmaradjunk. Ha jönnek is nehézségek, és ahogy Keresztelő János akkor annak idején bizonytalanná vált, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk, ha mi is ezt átéljük, ha hitünk meg is rendül, akkor is Isten adja, hogy aztán megnyugodjunk ő benne, és megerősödjön a mi hitünk Krisztusban. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük a te szavadat, köszönjük, hogy a te igéd örökkévaló, az a te igéd maradandó. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy bár költünk sok minden változik, mégis Jézus, te ugyanaz maradsz, tehát ugyanaz van tegnap, és mindörökké. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy te benned bízunk egyedül, és te légy a mi szilárd alapunk, a mi életünk bizonyossága. Amen.